Kőbe zárt múltunk, a múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A Kőbe zárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.
Tiszteltel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Kőbe zárt múltunk hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: régen a babonáknak fontos szerepe volt a mindennapi életben. Manapság már csak mint érdekesség tartják számon, néhány babonát is csak esetleg megszokásból tartanak be. Annak ellenére, hogy a mai generáció nagy többsége már nem hisz a babonákban, sőt, le is nézik a babonás embert, vannak vidékek, ahol még nem merültek a feledés homályába, mint például itt Erdélyben, Csángóvidéken, Magyarország egyes vidékein, és manapság is a babonák sokasága irányítja mindennapi életüket. Témánk: babonák és hiedelmek korában. Meghívott dr. Köllő Gábor vallástörténész. Hölgyeim és uraim, ha tehetik, helyezzék magukat kényelembe, és hallgassák meg ma is a Kőbe zárt múltunkat. Pár perc és kezdünk.
Egyszer kettő, néha öt, nem csalás, nem ámítás, de valóban sokszor hibás a számítás. Kétszer kettő, néha öt, minden tételt félrelőtt, egy sokat ígérő szerelmes pillantás. Élsz békés boldogan, nagy bölcsen gondolan, és egy nap semmi sem megy úgy, mint tegnap. Nézel, s olyan különöset érzel. Hát kétszer kettő, így lesz öt, szíved dobban, mind-mind jobban, szerelem hozza ezt a nagy változást, és áthúz egy vonással meg annyi számítást.
Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Köllő Gábor vallástörténészt. Plébános úr, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Mai témánk tehát a babonák és a hiedelmek kora. Mindenek előtt kérem, hogy beszéljünk a fogalom és a szó történetéről.
Először is a szó az önmagában egy latin, meg egy görög szóból tevődik össze. A super titémi tészó azt jelenti, hogy alávetem valaminek magamat. Hiedelemről, babonáról, meg alapozatlan tudásra, vagy ismeretlen dologra való ráhangolódásról beszélünk. Ez lehet, ahogy mondtam az előbb, dolog, körülmény, lehet egyfajta félelem, irracionális események története, ismeretlen dolgok böngészése rituáléként, vagy valamilyen fajta vakhit. Tehát ezek a dolgok, ezek mind együtt a maguk komplexitásában képezik mindazt, amiről szeretnénk beszélni. Szeretnék egy dolgot tisztázni. Nem minden babona tulajdonképpen az olyan szószoros értelmében babona, mint ahogy mi gondoljuk, és nem minden tévhit alapjában véve babona. És hogy a dolognak egy kicsit vallástörténeti pofozata is legyen, szeretnék kitérni arra, hogy aki járt a delfói jósdánban, vagy pontosabban orákulumban, és utána pedig volt alkalma az Aeropágus hegyén is Pál apostolnak, ahol elmondta az ismeretlen Istenről szóló beszédét, megfordulni, azonnal kiderül az, hogy az, amit mi kifejezetten itt ezen a táj egységen babonának nevezünk, azt másthol nem egészen babonának nevezték, hanem politeizmusnak. És innen indul ki tulajdonképpen a kérdésnek a pikantériája. A politeizmus az abban az időben olyan szinten tombolt, hogy mindennek istene volt, és ezek általában mindig babonás hiedelmekhez voltak hozzákötve. Tehát volt a háborúnak külön istene, volt a szerelemnek külön istene, azután volt a félelemnek külön istene, azon kívül a gyanakvásnak volt külön istene, és ezeket mind-mind oltárokkal látták el, és magának az orákulumnak is a kiképzése, aki jár Delfóban, látja azt, hogy egy fantasztikus tátongó völgybe helyezték el, egy völgynek, egy hegynek az oldalába, ahol alapjában véve a belső lelki világnak egy kivetített, projektált formáját igyekeztek megölelni a természet erejéből. Nos, innen indulnék ki. A másik pedig, amit említettem, hogy Szent Pál apostol, amikor az Aeropáguson a politeisták előtt elmondja azt az ismeretlen Istenről szóló beszédét, hogy ti athéni férfiak, hát én tudom, hogy ti vallásosak vagytok, és rengeteg Isten van, akiben hisztek, és most én nektek az ismeretlen Istenről szeretnék beszélni, az volt a válasz, hogy erről majd máskor meghallgatunk téged. Ami a mi népünknek a hiedelem világára vonatkozik, itt is kell egy kicsit distingválnunk. Először is, a mi népünk sosem volt hitetlen, még a honfoglalás előtt sem. Ez egy nagyon fontos szempont, ezt a vallástörténészek állítják. Rengeteg kutatás van erre vonatkozóan. Az, hogy gyakorlatilag lószerető nép voltunk, az már önmagában bennünket arra vezetett, hogy ne csak az állatokban, hanem egyszerűen a természet erejével való közös munkálkodásban megtaláljunk bizonyos dolgokat. Na most, ezeket a dolgokat a történelem átmentette, ugye a lekmezei csata után azt kiabálták állítólag a magyarok, az ős a harcosok, hogy diabolika huik huik, gyakorlatilag a többiek azt kiáltották, hogy Kyrie eleison, a germán népek, mi pedig azt kiáltottuk, hogy diabolika huik huik, ami gyakorlatilag egy csatafül kiáltás, ami a háborúra való ráhangolódás, az úgynevezett harc megtapasztalásának a rituáliát foglalja magába. Én egy ideig foglalkoztam ezzel a kérdéssel, tehát a háborúnak is van egy istene. A katonákat rá lehet hangolni arra, hogy a háború léptékében, magában a harc lépésben olyan dolgokat tapasztaljanak meg, ami a vallási meggyőződés belső összefüggéseit próbálja kapcsolatba hozni. Itt van az a hazaszeretet gyakorlatilag, és egyebek, hogy képes meghalni a hazáért. Na de térjünk vissza igazából a hiedelem világra. Hát a hiedelem világnak ezen régióban és a Csángó vidéken megtapasztalható üzeneteit Páter Dacó atya is magába foglalta, aki a Babba Máriáról írt tanulmányában mondja azt, hogy hát kóstereken hallotta legelőször azt, hogy a szép asszonyok járják a teheneket. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a tehénnek, ha a teje elapadt, akkor azt jelenti, hogy valamilyen tündér szállt abba a tehénbe, aminek varázsló ereje volt többek között. Ez egy olyan nyom, amiről tényleg el lehet indulni. Aztán, ha valaki üres vederrel találkozik az utcán valakivel, akkor annak nem lesz szerencséje, vagy hogy emlegesd meg azt a napot, amikor megszóltad a papot, vagy gyakorlatilag az elhagyatott padlásokon ott anyázó bagyokról mondják azt, hogy az halál hírt hoz, meg hasonló dolgok.
régen a babonáknak fontos szerepe volt a mindennapi életben. Az öregek adták tovább a fiataloknak, és megkövetelték ezek szigorú betartását. Ez ma már nincs így, vagy csak részben van így.
Hát ez valóban részben van csak így, azonban én tapasztalom például a saját egyház községünkben is Nyárád Remetén, hogy most is például, aki beteg, annak vizet vetnek egyszerűen. De a vizetvetés szertartásában is nagyon érdekes dolgok keverednek, ötvöződnek. Tehát ez a felemásság, hogy Jézus nevét hívják segítségül, ugyanakkor a többi, amit igazából rituálésszerűen hozzá tesznek, az alapjában véve, az valahonnan máshonnan származik, és az az érzésem, hogy inkább a javas asszonyoknak, a kuruzsló asszonyoknak a világa volt az, ami régebb egy ilyen idézőjelben mondott, nem szeretem használni ezt a szót, hogy szubkultúrát alakított ki majdnem minden faluba. Ma is van minden faluba, titkon, ha egy lelkipásztornak éles lelke, szíve van, kártyavető asszony, azon kívül van kiromancia, tenyérolvasás, és létezik a ráolvasásnak az a formája, amit gyakorlatilag nem egészen a horoszkopok szintjén működik, de majdnem ugyanazzal a bizonyossággal fogadják el az emberek.
Manapság már csak mint érdekesség tartják számon, néhány babonát is csak esetleg megszokásból tartanak be.
Így van, annak ellenére, hogyha mélyebben az ember idézőjelben mondottan a körm alá néz az embernek, kiderül, hogy igenis a családi hagyományban volt valaki, vagy valakinek a valakije, aki ezt a családba úgymond elplantálta, elültette. És ez mindig azért működik titokba, mert mindenkiben van egyfajta bizonytalanság, ami bizonytalanság ugyan nem rossz, de a hitnek a bizonyossága is egy olyan folyamat, ami kibontakozóban van. És egy embert, ameddig nem segítesz rá arra, hogy igazából a saját lelki világában otthonosan tudjon mozogni, fölfedezze önmagát, a saját lelkének a mélységét, addig könnyebb és egyszerűbb valamilyen könyvhöz, vagy valamilyen személye, valakihez hozzáfordulni, és attól az embertől új tanácsot kérni, és annak a tanácsnak bedőlni, mint ahogy utána járjál valaminek, és ezt tanulmányozzat. Mentálisan bennünket mindenre kiképeznek. Spirituálisan sajnos az iskolai neveltetésünk is eléggé úgynevezett csökevényes. Nem tudják tisztességesen, még az előadó tanárok sem, legtöbbször még a úgynevezett hozzáértő emberek sem elmagyarázni azt, hogy fiam, a lelkednek a mélyén, ami létezik, az egy olyan friss üzenet, hogy nem kell azt pótolni valami más egyébbel, amit innen-onnan hallottál. Ami pedig ennek a vallástörténeti izgalmát és mélységét jelenti, arra viszont rá kell vezetni úgy a diákoknak a szívét, lelkét, mint ahogy a lelkipásztorok a templomokban is predikálnak, az embereknek a úgynevezett spirituális érzékét, hogy ezekkel a dolgokkal mi tulajdonképpen nem sok rosszat teszünk, ha tanulmányozzuk, mert ez a mi népünk kultúrájához tartozik, de alapjában véve a hitünk frissesége az teljesen más dimenzióban táncol, örvénylik, áramlik és elcsendesül.
Annak ellenére, hogy a mai generáció nagy többsége már nem hisz a babonákban, sőt le is nézik a babonás embert, vannak vidékek, ahol még nem merültek a feledés homályába, mint például itt Erdélyben, a Csángó vidéken, és Magyarország egyes vidékein manapság is a babonák sokasága irányítja mindennapi életüket.
Van ilyen, és hozzáteszem azt, hogy csinyán kell ezekkel a dolgokkal bánni, mert például én nagytatámtól hallottam egy archaikus imádságot, amit Erdély Zsuzsanna könyvében, a Hegyet hágék és lőtőt lépik című könyvében után aztán újra véltem fölfedezni. Ez nagytatámot Antalnak hívták, és este mindig így imádkozott, hogy az én házam Szent Antal négyszegibe négy angyal, közepébe egy oltár, és akkor szépen narratíve elmondja, hogy ott fekszik az Úr Jézus Krisztus és Mária, Mária is. Ennek az imádságnak a befejező passzusa így hangzott: éjszakának idején halálom történik, legyen az Úr Jézus Krisztus tiszteletére által, amen. Így fejezte be. Tehát a záró imádság alapjában véve elringat egy úgynevezett népi adomából kibontakozó, szinte azt lehetne mondani, hogy dallamosnak is látható úgynevezett hiedelmet, a végén pedig egy olyan klauzulával zárja be, ami igazából a kereszténységnek egy alapformulája, az Úr Jézus Krisztus tiszteletére. Aztán a másik olyan dolog, ami kifejezetten még ide tartozik, az, hogy az imádságokban benne volt régebb, hogy tűztől, víztől, égi háborútól ments meg, Uram, minket. Tűztől, víztől, rossz ember szándékától, még ez is hozzátartozott. Hát beleszőtték a világelemeket, azon kívül a világ elemekből kibontakozó, emberi, legfinomabb elemet, rezgésvilágot, magát a lelket, és az égi háborút alapjában véve, amit manapság ugye a természet erejéből vélünk fölfedezni. Ugye az ökológusok nagyon jól tudják, és a zöldek is nagyon jól tudják, hogy a természetnek, az égi háborúnak, ami most tombol az egész világon, a ráérzéséről van szó gyakorlatilag, hogy nem lehet ezt teljesen babonának nevezni. Még csak hiedelemnek sem, hanem én hozzátenném és merem kockáztatni az én lelkivilágomból határozottan, hogy volt bennük egy olyan fantasztikus intuíció, ami a természettel való egységüket vallási színbe öltöztette, és még csak hiedelemnek sem lehet nevezni. Én például használom ezt, belefoglalom időközönként, most is egy-egy imádságban, hogy spontánul mondok el, hogy tűztől, víztől, égi háborútól és rossz emberek szándékától ments meg, Uram, minket. Én érzem ennek a belső összefüggéseit.
A babona vagy hiedelem szűkebb értelemben olyan a világ mágikus szemléletéből fakadó hitet vagy erre épülő tevékenységet jelent, ami közvetlen összefüggést tulajdonít ilyen viszonylatban a valójában nem álló dolgoknak, az események mozgatóiként sokszor természet fölötti erőket elképzelve.
Igen, ez a projekció alapjában véve, amikor valaki nem meri önmagát belülről megkeresni, és ilyen ember rengeteg van. Az úgynevezett templomba járó emberek nagy része is alapjában véve önmagával nem mer szembesülni. Tehát nem meri belülről azt a belátást, azt a belső dimenziót megkeresni, ami ő közötte és az Isten között a legrövidebb út. Nos, az előbb említettem azt, hogy olyan az embernek alapjában véve az egzisztenciális fölépítése, mint a Jákob létrája. A földön van a két kicsi lába, és a másik az pedig a mennyországban van. Na most ezt a dimenziót alapjában véve, hogy a fejünkből hogyan tudunk lemenni a szívünkbe, és a szívünkből hogyan tudunk visszamenni a fejünkbe, én innen eredeztetem ezt a dolgot. Tehát készen megkapott ige hirdetésből többek között, ha mondjuk a lelkipásztor kiváló orátor, de nem karizmatikus ember, akkor majdnem azt lehetne mondani, hogy ugyanazt az üzenetet kapja meg a hallgató, vagy az úgynevezett ott lévő a templomban, mert a részvétel és az ott levés között óriási különbség van, majdnem ugyanazt a készpénzt kapja meg, amit aztán szajkózni kezd, és fokozatosan katekisztikus jelleggel fel is tud sorolni, de ha megkérdeznéd tőle egy alapjában véve, mi mozdul meg benne nap, mint nap, és hogy ez a mozgás hogyan írható körül, legalább a saját szavaival tudja elmondani, ezre már alig-alig kapunk olyan természetű választ, akkor már mindjárt előkerül egy szentírási idézet, előkerül egy úgynevezett merev, saját magát bekertelő, úgynevezett defenzió védekezés, aminek következtében nem érzed meg, hogy az az ember a saját lelki világát érzi. Na most ugyanez a helyzet a úgynevezett rituáléval is, a babonás rituáléval. Politikusok manapság ugye kifejezetten javas asszonyokhoz is elmennek azért, hogy a jövendőt kikutassák. Nem mernek a templomba elmenni, mert a templomban esetleg, hogyha olyan igét hallanak, ami szembesíti őket azzal, hogy a politika az gyakorlatilag az utcán való ügyeskedés, mert gyakorlatilag a póliszokon való ügyeskedés, a politika eredeti jelentése ez volt, tereken való beszélgetés, azon kívül a fórumokon való vitatkozás, de ennek aztán most jelen pillanatban látjuk azt, hogy nem ez tulajdonképpen a célja, hanem majdnem-majdnem búvópatakként minden demokratikusnak nevezett élethelyzetben ott van egyfajta diktatúra, és ezt egyre inkább tapasztaljuk, ami mögött agresszió áll. Ez megint látod, ha belegondolunk, ennek is a mélységét és az összefüggéseit megkeressük, most gondoljunk az utolsó ugye, katalán referendumra is, hogy milyen durvaságok képesek történni, és ez rituálészerűen történik. Amikor egy rendőr, kérlek szépen az ő hazájának a megvédéséért képes más embereket földre tiporni, vagy golyókkal belelőni, ezt ő úgy hiszi, hogy ez tulajdonképpen az ő tisztességét hordozza, miközben teljesen embertelenség áll mögötte.
Tisztelendő ura, a babonák tudományos vizsgálata többek között a néprajz és a szociálpszichológia feladata.
Hát a néprajz kifejezetten ez izgalmas dolog. Őrvidéken többször szolgáltam is, jártam, ami Ausztriához tartozik 1918 után. Ott van egy pár kicsi sziget, Őri sziget, Őri Szentpéter, akkor, hát ezek már elnémetesedtek, ugye volt régen Mária falva, de van alsó Őr, ahol manapság, még mindig magyar közösség van, és magyar lelkipásztoruk is volt sok esztendőn keresztül. Dr. Inereusz atya, aki a Kastli Magyar Gimnáziumnak Németországban igazgatója volt, bencei szerzetes. Ő nagyon sokat szentelt, áldozott arra, hogy az őrvidéki székelyeknek, elcsangósodott székelyeknek a lelki világát megvizsgálja. Manapság is, déli 12 órakor a férfiak, de inkább az asszonyok kimennek a temetőbe, és elsiratják a halottakat. Olyan népi viseletben jelennek meg, mint amilyet itt is tapasztaltunk Felsőnyárád mentén, mint ami volt régebb Csíkba, vagy nálunk oda-haza. Ezeket a dolgokat ők nem felejtették el egyáltalán, és a sírató imádságaik is archaikusan, félig meddig olyan dolgokat foglalnak magukba, ami azonosítható az itteni, nem is adom a világgal, hanem átmeneti világ, amit gyakorlatilag őseink magunkkal hoztak, aztán a kereszténységben magukévá tettek, teljesen másképp burkoltam, mert azért az egyháznak nagyon kemény fellépése volt ezekkel a dolgokkal szemben. Mindig is igyekeztek ezeket a dolgokat kiseperni, hogy a tiszta hit irányába tereljék az embereket, de ezeket mégsem lehetett teljesen kiirtani. Nos, ezeket az énekeket manapság például el lehet énekelni. A kiváló, gyönyörű példa az, hogy a Kájönök Ódexben mennyi fantasztikus dallam van, vagy az éneklő egyházban, amit a mi egyházunk most használ. Ezek az archaikus dallamok, az Úristent magasztalom, jó voltáról gondolkodom, irgalmához folyamodom. Ezek csodálatosan szép szövegek, a dallamvilág abszolút a pentatóniából emelkedik ki, a szöveg pedig archaikus szöveg, és mégis megőriz valami olyasmit, amit a régi hangulatból, abból a szépségből, abból a csodálatos, úgynevezett kibontakozó világból, amit őseink magunkkal hordoztak, és magunkban hordoztak, és mi magunk is magunkkal hordozunk, felemel bennünket. Tehát nem kellett más dallamvilághoz hozzányúlnunk. Tudtunk táplálkozni abból, ami igazából az életünket még a dallamvilágában is összerakta, és ehhez megfelelő szép szövegeket is találtunk. Vagy ott van például Kájoni János dallamain kívül, hát rengeteg volt a Zsaskovszki énekes könyvben is találunk olyan dallamokat, amelyek kifejezetten a pentatóniára utalnak. De hát erről hónap reggel is lehetne beszélni, most nem ez a témán kifejezetten, de a néprajznak, a muzikológiának, a zenetörténetnek, az igazi úgynevezett középkori muzsikának a kibontakozása, a Gregorián találkozása és a pentatónia találkozása, ezek tényleg a néprajznak, meg a zenetörténetnek a vizsgálódásaihoz tartoznak, amit nagyon, de nagyon mélyen, ha jól megvizsgálunk, hát fantasztikus életerőt, találkozást és dialektikus fejlődést találunk benne. A másik dolog az, hogy hogyan viszonyul az ember ezekhez a dolgokhoz. Az kétségtelen, hogy aki a vízbe full, az a szalmaszálhoz is kapaszkodik. Ezt én megtapasztaltam sokszor. Akinek az életébe sose adatott meg az, hogy olyan környezetben nőjön föl, ahol a szeretetnek a tiszta forrásaira rámutatnak, abból lassanként kibontakozik egy olyan állapot, hogy tulajdonképpen mindenben hinne, de alapjában véve semmibe se hisz. Ez a fajta kételkedés két szék közt a pad alá esik, és akkor ilyenkor elindul keresgélni. Na most szociálisan, hogyha ezeket fölmérjük, ezeket a dolgokat, hát sose kapunk tisztességes arányt róla, azért mert az emberek nem merik elmondani őszintén, hogy mi van bennük. A pszichológiának viszont a feladata az mindig, hogy a lélek rezgés vonalait megfigyelje. Nem mindig értelmezze. Amikor értelmezni kezdi, akkor alapjában véve bezár egy csomó kaput. Egy kiváló pszichológus vagy pszichiáter odahallgat az emberekre, és az odahallgatásában a megoldás megszületik. Le lehet finoman választani olyan lerakódott rétegeket, vagy rárakódott rétegeket az emberi lélekről, amiből aztán igazából az eredeti tiszta tündöklés, a kicsi fényforrás, ami a legnagyobb mégis, a legkisebb, de mégis a legnagyobb, az nagyon szépen föltűnik, és akkor helyre lehet dolgokat ügyesen segíteni. Nagyon fontos dolog az, hogy az embereket nem szabad megalázni. Akkor is, hogyha valaki például babonás, nem szabad letácsolni. Én ezt lelkipásztorként mondom, nem szabad letácsolni, oda kell figyelni rá, hogy honnan jön ez. A léleknek mely bugyrába vert gyökeret, és mikor, és ki mondta el neki. Mert ha valaki, ugye ez lelkipásztori elv, hogyha valaki kinyitja akárcsak a gyóntatószéknek az ajtaját, akárcsak a saját ajtódat, az nem azért jön be, hogy te kioktasd, hanem azért, hogy meghallgasd. A meghallgatásban rejlik a valóság, és ezt szociálpszichológiailag is úgy lehet kezelni, hogy le lehet mérni, hogy egy közösség hogyan gyógyul fokozatosan, hogyan vetkőzi le a hiedelmeket, hogyan keríti és hogyan próbálja szépen átterelni ezt a vizsgálódás szemszögébe, és hogyan próbálja a saját életét a kezébe tartani, a kezébe venni, miközben belülről érzékeli a saját lelkének a mélységét.
Kell-e csodálkozni azon, hogy a babonákról és a hiedelmekről a kőbezárt múltunkban beszélgettünk?
Nem, miért? Alapjában véve kőbezárt fájdalom, ugye Michelangelo származik gyakorlatilag a kifejezés. Mindent, amit bezárunk, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy mintha kőbezárnánk. Pedig Michelangelo a legszebb, a legnagyobb szikla tömbökből életet hívott elő, és nekünk is azt hiszem ez a feladatunk, mert itt rengeteg kő van, és rengeteg bezárt fájdalom, úgyhogy a kőbe bezárt fájdalom gyakorlatilag azáltal, hogy ilyen természetű témákat közelítünk, fokozatosan bomlik ki, és fokozatosan a szikla tömb emberformát ölt, ami igazából a mi életünknek a küldetése itt a Földön.
Tisztelendő úr, köszönjük a beszélgetést. Hölgyeim és uraim, az e-heti kőbezárt múltunk adás ideje lejárt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet dr. Köllő Gábor vallástörténész, római katolikus plébános nevében is. Következzen a ma déli gondolatunk, Jókai Mór gondolata. Meg lehet, hogy babona, amit mondok, de én azt hiszem, hogy amely gyermekszülői nem szeretik egymást, az Rútnak születik, és aki nem szereti szülőit, az Rútnak nő fel, mert a szerelem teremti a szépet. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, maradjanak továbbra is velünk a Marosvásárhelyi Rádióval. A kőbezárt múltunk szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép napot és pihentető hétvégét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A Székelyudvarhelyi Nikó Kft. A fémforgácsolásnak, az acél és alumínium szerkezetek gyártásának és hegesztésének felülmúlhatatlan szakértője. A kőbezárt múltunk műsor önzetlen támogatásával, az évszázadok viszontagságaival dacoló műemlékeink megőrzését is szolgálja. Ezért külön köszönet a Nikó Kft.-nek.